Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. 4 éve már voltam itt, biztos emlékeztek rá. Biztos nem. De egyébként nem olyan régen voltunk itt, ugyanis ugye a fiam, én Bella Gézának hívnak engem, a fiam Bella Márton, illetve a menyem, az Encsi, ők ugye ide jártak gyülekezetben. Hát holnap költöztetjük őket, úgyhogy máshová fognak tartozni, de biztos szép emlékeik és hasznos tanítások voltak, amiket itt kaptak, illetve olyan kapcsolatok, amik megmaradnak és építik őket is. A gyerekeknek lenne egy kis történetem, ha nem menekülnének el. Aha. Maradt még gyerek? Maradt. Jó van. Mennyi idős vagy? 4 éves. Aha, hát az a történet, amit én mondok, az 10 éves gyerekről szól. Te mennyi idős vagy? Hány éves vagy? 5. Na, ketten már majdnem 10 évesek vagytok. Úgyhogy ez most egy 10 éveseknek szóló történet. A Zsuzsiról szeretnék mesélni nektek. A Zsuzsi a gyülekezetünkben jár egy kis cigánylány. Ugye én egy cigány gyülekezetnek vagyok a vezetője, pápán. És a Zsuzsi megbetegedett. Influenzás lett így február tájékán, és lázas lett, aztán nem akart gyógyulni, bevitték a kórházba, és még rosszabbul lett a Zsuzsi. Olyan rosszul lett, hogy mindenféle szerve leállt neki. És annyira rosszul lett, hogy már el kellett altatni, kómába került, ilyen mesterségesen altatták. És hetekig altatták a Zsuzsit. És már kétséges volt, hogy fel lehet ébreszteni, mert mindig csak nézték, hogy javult, de nem javult. És imádkoztunk mi is érte, és hát az Úr Jézus megkegyelmezett neki, és meggyógyult. És hazajött, és akkor a gyülekezetben elmondta, hogy amikor ő aludt, akkor odajött álmába az Úr Jézus hozzá. És amikor volt fájdalma, akkor megfogta az ő kezét, megszorította, és elmúlt a fájdalma. És a Zsuzsi mondta, hogy ő szeretne elmenni az Úr Jézussal a mennybe, de aztán mondta az Úr Jézus neki, hogy még nem lehet eljönni a mennybe, te még haza fogsz menni, meg fogsz gyógyulni. És meg is gyógyult. Úgyhogy hazajött a Zsuzsi, azóta már nagyobb lány lett belőle, már 14 éves, de szereti az Urat. Érdekes ez, mert amikor imádkoztunk érte, akkor, hogy mikor jön haza, mikor jön haza egyáltalán, imádkoztunk érte, és aznap reggel, mikor a Zsuzsi hazajött, én az Ézsaiás könyvéből olvastam egy részt, és én abból tudtam, hogy Zsuzsi haza fog majd jönni. És itt találtam meg a legrövidebb evangéliumot a Bibliában. Meglátjátok, mi a legrövidebb evangélium a Bibliában. Egyetlen szó. Ézsaiás 49, 24-25. El lehet-e venni a zsákmányt a hőstől? Megmenekülhetnek-e a foglyok az erőszakostól? És most jön az evangélium. Igen. Igen. Ezt mondja az Úr. A hőstől is el lehet venni a foglyokat, és az erőszakostól is megmenekülhet a zsákmánya. Perlőiddel én fogok perelni, fiaidat én szabadítom meg. Igen, el lehet venni a hőstől. El lehet venni az ellenségtől azt, amit a magáénak gondolt, amire rátette a kezét, és amit nem akart elengedni. Akit megvert betegséggel, akit megvert nehézségekkel, el lehet venni, és azt mondja az Isten, hogy én tartom meg fiaidat. Akkor is, ha most nem ülnek itt, pedig szeretnéd, hogy itt üljenek. Vagy a feleségedet, vagy a férjedet, akit szeretnéd, hogy itt üljön melletted, a szüleidet, a gyereket, aki csak elhoz ide, aztán elmegy. Én tartom meg fiaidat. Igen. És ez az igen, azt mondja Pál apostol, Isten valamennyi ígérete Jézus Krisztusban lett igenné és ámenné. az Isten dicsőségében. Jézus Krisztusban. Amikor Jézus Krisztus azt mondta a kereszten, hogy elvégeztetett, akkor ez egy igen volt. Igen, ezt az ígéretet az Isten beteljesítette. És minden ígéretébe fog teljesíteni. Amen. Mert igen és amen. Úgyhogy azt mondja az Isten igéje, hogy ideje már, hogy az államból felserkenjünk, mert most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk. Az éjszaka elmúlt, a nappal pedig elközelgett. Vessük el azért a sötétség cselekedeteit, és öltözzük fel a világosság fegyvereit. A lelki harcról lesz szó, lehet, hogy nem volt kiírva, a lelki fegyverekről szeretnék beszélni Efézus 6 alapján. És azért jöttem, mert az Úr sereget gyűjt magának most. Mert már múlik az éjszaka, és közeleg a világosság. És már ideje, hogy felskerkenjünk az államból. Ideje, hogy az Úr harcába beleálljunk. Amikor először jöttem, 4 éve, nem tudom, emlékeztek el rá, hogy mondtam is, bementem a boltba, mert nem volt nálam, 10 évesen volt, és felváltottam. És hát ilyen ruhába bementem, és ott volt egy ismerősöm, rám nézett, azt mondja, hát te hová mész, lánykérőbe? És akkor mondtam neki, igen. És utólag, amikor jöttem ki a boltból, akkor rájöttem, hogy igazat mondtam. Mert minden Isten tisztelet lánykérés. Mert minden Isten tiszteleten Jézus Krisztus, ami szívünkhöz szól. Ő nekünk szerelmet van. Ő azt akarja, hogy az övéi legyünk. Ha az övéi vagyunk, meg akar tartani maga mellett. Meg akar erősíteni maga mellett. Úgyhogy az elmúlt alkalom az a lánykérésről szólt. De hát ugye a lánykérés, utána jön az esküvő, aztán utána megkezdődik a házasság. Izraelben egy évig ugye a friss házasok, vannak egy friss házasok? 1 éves házasok? Akkor csupa harc képes ember van itt. Ugyanis 1 éves korig ugye nem kellett harcba vonulni a fiatal házasoknak. De ez az idő már elmúlt. Tehát aki már túl van ezen a koron, és ugye még egy kitétel volt, nem lehet egyállva. Tehát aki túl van ezen a koron, azt mondja az Isten, őket most már toborozza, készíti a harcra. És ez a harc, tehát minket nem úgy küld a harcba, hogy csak úgy induljunk neki, aztán majd meglátjuk. Emlékeztek talán rá, még az én fiatal koromban volt a Szélkiáltó Együttes, ők énekelték Adinak az egyik számát, onnan ismerem ezt, Adinak az egyik versét, Uram, háborúból jövök én. Mindennek vége. Békíts ki magammal és magaddal, hiszen te vagy a béke. És sokszor úgy érzem én is, hogy háborúból jövök egy-egy este, amikor hazaérek, és nem hiszem, hogy ti ezzel máshogyan lennétek. Tehát, hogy mindannyian háborúban vagyunk már most is. Aztán jövünk sántán, megvakulva, megfertőződve, valakit úgy hoznak, mert meghalt. Tehát, hogy sérüléseket szenvedünk ebben a háborúban. És úgy megkérdőjelezzük sokszor az Úrnak a gondviselését, megkérdőjelezzük, hogy ebben hol volt, nem az Isten, hiszen erről szól az egész szombatiskolai tanulmányunk. És az az ige jutott eszembe, amikor Keresztelő János oda küld Jézushoz, és megkérdezi, hogy te vagy a Krisztus? Jó helyen járunk. Tehát jó helyre jöttünk mi? Jó helyen ülünk itt most? Ez az Isten népe? Te vagy a Krisztus? És azt mondja Jézus nekik, hogy a vakok látnak, a sánták járnak, a poklosok megtisztulnak, a süketek hallanak, a halottak föltámadnak, és a szegényeknek az evangélium hirdetetik. És boldog, aki én bennem meg nem botránkozik. Ez egy harc. Egy harcra hív bennünket az Isten, és kapunk sebeket. És ez egy nagyon egyenlőtlen harc. Megmondom miért. Azt mondja az Efézusi levél, majd elolvassuk ezt a 6. fejezetet, hogy Isten bennünket felfegyverez. És a Kolossé levél pedig azt mondja, Kolossé 2.15, lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, őket bátran mutogatta, és diadalt vett felettük. Mi fel vagyunk fegyverezve. Az ördög és a serege le van fegyverezve. Akkor miért érezzük azt, hogy a dolog fordítva van? Miért érezzük azt, mintha mi ki lennénk téve folyton olyan támadásoknak, amelyek nem tudunk ellenállni? Hogy lehet az, hogy úgy érezzük, hogy ő fel van fegyverezve, nekünk pedig nincsen semmilyen lehetőségünk, hogy egy-egy nehézségből, egy-egy kísértésből kijöjjünk pozitív? Mert nem ez az igazság. Az igazság ez? Az igazság az, hogy igen lélek. Jézus Krisztusban a győzelem. Egyetlen eszköze van az ördögnek, több is van, de amivel ezt el tudja érni, egy nagyon egyszerű kis eszköz. Mindannyian ismeritek ezt. Ugye, én most mondanám a kislánynak, hogy nézd csak, gyere ide, összebeszéltünk volna. Mikor én beszélek, te be fogsz jönni, és mondod, sugsz valamit a fülembe. És kimész. És akkor én mondanám nektek, hogy hát azt mondták itt a szomszédban, hogy a gáz ömlik, és hogy ki kell üríteni az épületet. Hát kimennénk, nem? Pedig ez egy aprócska kis hazugság. De ha én elkezdenék veletek birkózni, nagyon hamar lefognátok. És nyilván azt mondanátok, hogy valami baj van vele. Az ördög a hazugságaival rávesz bennünket olyasmire, ami nem igaz. Az igazság az, hogy az Isten bennünket felfegyverzett, őt pedig lefegyverezte. Ez az igazság. Azt mondja Jézus Krisztus, hogy megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít benneteket. A másik hazugság, amit elhiszünk, az, hogy ahogy elképzeljük a mennyei világot. Ugye az Efézusi levél eleje úgy kezdődik, vagy ez a rész, amit majd beszélni fogunk, úgy kezdődik, hogy nem vér és test ellen van nekünk tudatosakodásunk, hanem fejedelemségek, hatalmasságok, a világ sötétségének világbírói és a gonoszság lelkei ellen, akik a magasságban vannak. Tehát, hogy a magasságban lévő hatalmasságok ellen van nekünk harcunk. És akkor innen nézve azt mondjuk, hogy hát, mégiscsak ők vannak fölül. Nem? Hatalmas intelligencia. Mi meg hol vagyunk? Mégiscsak vesztésre állunk. De az Isten nem így gondolkodik, és ezt ki is jelentette nekünk. Mert ugye azt mondja az ige, hogy aki Krisztusban van, új teremtés van. Az. Tehát aki Krisztusban keresztelkedtek meg, az a Krisztust öltözték fel. Ha Krisztusban vagyunk, hol van most Krisztus? Hát a mennyben. Ha Krisztusban vagyunk, akkor hol vagyunk? Hát a mennyben, nem? Ezt mondjuk nem én mondom, az Efézusi levél mondja, hogy Krisztussal együtt a mennyekbe ültetett bennünket. Ugye ez nem a jövő időre vonatkozik, ez a jelen állapotunkra vonatkozik, a státuszunkra, a helyzetünkre vonatkozik, hogy hol vagyunk mi a hierarchiában, a hatalom hierarchiában hol vagyunk. Arról beszél, hogy nem az van, hogy van az Isten, vannak a gonoszok, van az Isten, vannak a mennyei lények, és vannak az emberi lények. Hanem azt mondja, hogy van az Isten, vannak az el nem bukott lények és a keresztények, akik Krisztusban vannak, alattuk vannak az elbukott lények, alattuk pedig a meg nem tért ember. Más a státuszunk, más a helyzetünk, máshol vagyunk. Különben hazugságban élünk. A hatalom és a felhatalmazás között azért van egy kis különbség. Mert Jézus Krisztus azt mondja, hogy ez a különbség van a között, hogy valakinek van hatalma valamit megtenni, és kap felhatalmazást valamire. Ugye mi felhatalmazást kaptunk. Tehát nem, nekünk nincs olyan hatalmunk, amivel bármit meg tudnánk tenni, akár az ördöggel, akár egyszerűen az evangélium hirdetésével kapcsolatban, nekünk felhatalmazásunk van. Jézus Krisztus azt mondja, nékem adatok minden hatalom menjen és földön. És utána azt mondja, most pedig menjetek el, tegyetek tanítványokkal mindenkit, keresztetek meg őket, tanítsátok őket, és én veletek leszek minden nap a világ végezetéig. Tehát minket felhatalmaz Jézus Krisztus. Azt mondja, hogy a János 1:6-ban, hogy akik befogadták őt, azoknak hatalmat adott, hogy Isten fiaivá legyen. Vagy egy másik helyen azt mondja, hogy eltakossa Sátánt a mi lábaink alatt hamar. Tehát ezek mind arra utalnak, hogy a státuszunkból fakadóan, az, hogy mi Jézus Krisztusban vagyunk, másképp kell gondolkodnunk a szolgálatról, amire az Isten elhívott, és máshogy kell gondolkodnunk a magunkról is. Ugye a szombatiskolán is elhangzott, hogy ki vagyok én. Ha erre a kérdésre nem tudom jól a választ, akkor biztos, hogy elbukok. Tehát ha hazugságban hiszek, akkor elbuktam. Én Isten fia vagyok. Jézus Krisztus megváltott engem a halálból az övére által. Ezért Krisztusban vagyok. És amíg Krisztusban vagyok, addig ez a felhatalmazás érvényes rám. Mert ő mond. És az ő igéje igen, és ámen. Mert az, hogy hogyan gondolkozunk a felhatalmazásunkról, az befolyásolja azt, hogy hogyan viselkedünk, és hogyan éljük az életünket. Ott van például mondjuk a szomszédban a rendőr, akit lehet, hogy te ismersz, és azt mondod, hát ő Géza, ismerjük őt, hogyha ideges, akkor kicsit dadog, egyébként, ha iszik egy keveset, fél a feleségétől, meg a pókoktól is retteg. De amikor bemegy a munkahelyére, és felveszi a ruháját, akkor teljesen megváltozik a magatartása. Mert megváltozik a státusza. Onnantól ő már nem Géza a férj, hanem ő Géza a rendőr. És ha ő kiáll az útra, és azt mondja, hogy itt állj, akkor ott megállunk. Nem azért, mert nem tudnánk rajta keresztül menni, hanem azért, mert ő neki van egy felhatalmazása az álomtól. És hogyha mi nem állunk meg, akkor mi az álommal fogunk szembe kerülni, aki őt felhatalmazta. Nagyon fontos ezt látni, hogy a mi felhatalmazásunk az Úrtól van. Nem nekünk kell megállítani az ördögöt. Nem nekünk kell azt mondani, hogy állj. Jézus Krisztus az, akinek a hatalma ebben cselekvően tud jelen lenni egy ilyen helyzetben. Hát ezek az alapok talán, amiket így talán még annyit, hogy nekünk is van egy ilyen ruhánk. Ugye? Tehát mi is felöltöztük Krisztust. És amikor mi felöltöztük Krisztust, akkor mindent, amit Krisztus ígér az ő gyermekeinek, az ő követőinek, onnantól az igaz ránk. Amíg Krisztusban vagyunk. Miért kilépünk a Krisztussal való közösségből, már csak emberek vagyunk. És hiába emlegetjük Jézus Krisztus nevét, hogy Krisztus nevében nem ki belőle, mert Krisztus nevében történjen ez. Volt egy ismerősöm ott a gyülekezetben, félrehívott egyszer, és mondta, hogy Géza testvére, nagyon félek, imádkozzunk. Miért félsz? Hát a lányomban ördög van, és amikor egyszer úgy fölbuzdultam, akkor mondtam neki, hogy Jézus Krisztus nevére távoz belőle. És azt mondja, meg visszaszólt. Visszaszólt nekem, hogy nekem nem parancsolsz, hogy valamit mondott neki. És azt mondja, azóta rettenetesen félek. Hát mondom, a félsz az nem jó, mert ez azt jelenti, hogy nem a szeretetben, vagy nem Jézus Krisztusban van. Kérdeztem, nincs valami, nem jártál véletlenül jó soknál, vagy ilyen helyen? Nem. Egyszer egy tenyér jósnál jártam, de... És mit csináltam? Hát jósolt nekem, de nem vettem komolyan. Hát mondom, ez baj, hogyha jósoltál, mert ha egyszer rátenyerő az ördög az életed, ha te oda beengeded, akkor bent is marad. Behazudja magát, akkor bent marad. Úgyhogy mondtam neki, ez bánt meg, szabadul fel ez alól. Úgyhogy sokszor úgy vagyunk, hogy hát én ebben nem hiszek. Egy másik, egy szombatiskolán mondta valaki, hogy hát a horoszkóp az egy butaság, azt néha elolvasom, mert olyan jókat szoktam nevetni rajta, hogy miben hisznek emberek. És mondtam neki, lehet, hogy te nevetsz rajta, az ördög nem nevet. Az ördögnek mindegy, hogy te nevetsz, vagy sírsz. Egy dolog a fontos, kóstold meg. Kóstold meg, és ha megkóstoltad, és lenyelted, az fog benned dolgozni. Az fog benned dolgozni. Úgyhogy ne nagyon tapogassuk ezeket a dolgokat. De a másik fele is igaz ennek. Ha Krisztusban vagy. Ugye itt volt az elején egy ige a Róma 13-ban, hogy a sötétség, öltözzétek fel a világosság fegyvereit. És volt egy lány, megismerkedtünk vele, és mondta, hogy hát ott beszélgettünk sokat, és azt mondja, egyszer volt templomban, katolikus templomban, és húzott egy igét, voltak oda kitéve ige kártyák, kihúzta, és ezt olvasta, hogy öltözzétek fel a világosság fegyvereit. Nézett maga elé, azt mondja, hát ez nekem semmit nem mond. Tehát én már föl vagyok költöző rendesen, hogy mire gondol itt. És mondom, akkor húzok egy másikat. Húzott egy másikat, és ugyanaz volt. Még egyszer ugyanaz hozta. Öltözzétek fel a világosság fegyvereit. Aztán húzott még egyet, hogy most lehet, hogy csak ebben ez a fajta van, de az nem, az másfajta volt. Tehát kétszer kihúzta ugyanazt, és akkor kérdezte, hogy hát mit jelent, mert nem érti. És akkor elkezdtünk vele beszélgetni. Elkezdtünk beszélgetni, hogy mit jelent felöltözni a Krisztus, hogy milyen fegyverzetet adott nekünk Krisztus. Ő ezt ugye katolikusként akkor nem tudta. És nagyon felszabadult, és mondta, hogy ő is fel akarja venni ezeket a fegyvereket, és ő is így akar küzdeni. És mondtam neki, ahhoz, hogy feladd a fegyvereket, először át kéne adnod az életedet Jézus Krisztusnak. És meg kellene tagadni azokat a bűnöket, amik vannak. És kiderült, hogy neki is nagyon sok ilyen okkult dolog volt az életében, amivel küzdött. És akkor mondtam neki, akkor vegyük sorra, vigyük az Úr elé, és akkor bánd meg ezeket, és tagad meg az ezzel való kapcsolatodat, és állj ezeknek ellen. És akkor így szépen, ahogy tette ezeket a dolgokat, mindig mondott valamit, hogy most lehet, hogy a horoszkóp is volt, ő ennek ellenáll is. És ahogy így mondta egymás után, ugye a szívéhez kapott mindig, és azt mondja, hogy ahányszor ezeket mondom, mindig úgy érzem, mintha egy dárdát kihúznának a szívemből. Egy ilyen fájdalmas így bele, mintha egy dárdát kihúznának a szívemből. És mire így a végére értünk a listájának, megszabadult. Az ördögnek a dárdái, azok, amik eltalálták őt, amíg ezeket kóstolgatta, ezeket a dolgokat, ezeket Jézus Krisztus eltávolította. Ez a szellemi harcnak az egyik gyümölcse. De ahhoz, hogy fel tudjuk töltözni, mindannyian ismerjük szerintem. Ki az, aki nem ismeri ezt a Efézus 6-ban a lelki fegyvereket? Elolvassuk azért, jó? Efézus 6, 11-től a 18-ig. Öltözzétek fel az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasságával szemben. Mert nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk, hanem fejdelemségek ellen, hatalmasságok ellen, az élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak. Annak okáért vegyétek fel az Istennek minden fegyverét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindeneket elvégezve megállhassatok. Álljatok hát elő, körülövezvén derekatokat igaz lelkűséggel. Felövezvén az igazságnak mellvasát. Felsorozván lábaitokat a békesség evangéliumának készségével. Mindezekhez fölvévén a hitnek pajzsát, amely a gonosz minden tüzes nyilat megoldhatja. Az üdvösség sisakját is fölvegyétek, és a lélek kardját, amely az Isten beszéde. Minden imádsággal és könyörgéssel, imádkozván minden időben a lélek által, és ugyanazon dologban vigyázván, minden állhatatossággal és könyörgéssel, minden szentekért. Annyira részletesen nem fogjuk megnézni őket, de néhány szót mindegyikről. Ez a lány, akivel beszéltem, és utána ezt így komolyan vette, egyszer mondja, hogy na de hogyan lehet ezeket felöltözni? És akkor mondtam neki, hát én ugye reggel, amikor felkelek, és imában ezt az Isten elé szoktam vinni minden egyes dolgot, és így kérem, hogy ezek valóságok legyenek az életemben, amikről itt olvastam, ezek a fegyverek. És mondja, hogy ő is szeretné felöltözni, hogy lehetne, hogy együtt öltözzünk, már hogy ő majd felhív engem, és akkor mondom, hogy 5 órakor kelek, úgyhogy ez korán. Nem baj, ezt mondja föl. És akkor fölhívott egyszer 5 órakor, és akkor így együtt átbeszéltük még egyszer, alaposan megnéztük azt, hogy mit is jelentenek a lelki fegyverek. És ahogy később beszélgettünk róla, nagyon sokszor mondta, hogy ez a lelki fegyver megvédett ettől, most ez védett meg ettől. Tehát, hogy érezte, hogy most, hogy az Isten védelme alatt van, és ezeket tudatosan felvette, és tudatosan tudatosította magában, hogy milyen védelmet jelent az, hogy mi Krisztusban vagyunk, mert igazából az egész arról szól. Egyszerűen győzelmek jöttek az életében, helyzetekben. Az első az őt. Ugye mindannyian ismerjük ezt a római katonát, akiről szól ez a történet, ugye Pál egy római katonát öltöztet fel, az ő öltözetét veszi mintának, ami először a hosszú tunikát ezt felölezték egy győzvel. Az igazság, mert az hogyan érjél már pillanat? Igaz lelkűség, ugye itt így írja. Igaz lelkűség görögben úgy szól, hogy alétel. Ugye kétféle igazság van az Új Szövetségben. Egyik ez az igaz lelkűség, a másik a megigazolás mellvasa, az meg a dikaiós szűnő. Az alétel, az igazság, az azt jelenti, hogy a valóság. Amilyen a valóság. Azt mondja Jézus, hogy én vagyok az út, az igazság. Én vagyok a valóság. Tehát amit én már, az az igaz. Azért érdekes ez az a léte, mert az az egy fosztó képző görögben. És a léte az pedig jelent hazugságot is. Tehát, hogy itt a földi világban igazából úgy nevezik meg a görögök az igazságot, hogy ami nem hazugság. Mert nekünk ez az alap. Tehát ez egy hazug világ. Ez hazugságra épül. Tehát ha Jézus eljön és azt mondja, hogy ez az a léte, ez a nem hazugság, ez az igazság. Feje tetején áll minden. Az igazságnak az öve. Ugye vannak dolgok, amik kellenek ahhoz, hogy nekünk megmaradjon, legyen egy tartásunk. Az Isten adta az ő törvényét, adta az ő igazságait. Azt mondja az ige, hogy aki ezt cselekszi él általuk. És az a kérdés csak, hogy megvan-e minden? Mindaz, megvan-e a teljes engedelmesség a mi szívünkben? Az igazság minden. Azt mondja az ige, hogy ha csak valaki egyet is megront ezen parancsolatok közül, amit az egészet megrontaná. Van egy öveg, amiből hiányzik 10 centi. Nem? Nem ér össze. Semmire nem tudod használni. Arra biztos nem, amire való. Nem, mindjárt az elején ott elbukunk, hogyha nem ér össze az ő. Ami azt mondjuk, hogy hát a kis adócsalás azért ne is hívjuk úgy, inkább mondjuk azt, hogy mindenki ezt csinálja. Belefér, nem fizetünk be mindent, nem is lehetne megélni, ha mindent befizetni. Tehát ha kiveszünk valamit az Isten igazságaiból, ugye azt mondja az ige, hogy igazából a különbség azok között, akik megmaradnak és elvesznek, az, hogy befogadták-e az igazság szeretetét az ő üdvösségükre. Hogy szeretjük-e annyira az Istent, hogy bízunk-e benne, hogy elfogadjuk-e, hogy ez a legjobb, amit ő adhat. Hogy összeérjen. Vizsgáljuk meg az életünket, hogy nem akadtunk el mindjárt az elején. Nem hiányzik-e a szívünkből a hűség, az egyenesség, az Isten félelem. Vagy valami más. És ha ez megvan, azt mondja az ige, hogy akkor fölvettek egy pajzs, fölvettek egy mellvasat, egy páncélt, ami védte a testet, védte a legfontosabb szerveket, védte a szívet. Ez a megigazulásnak a páncélja. Azt mondja Isten, hogy én proféta által hoztalak ki benneteket Egyiptomból, és proféta által vezettelek a sivatagban. Tehát ő nem csak kihozott bennünket, nem csak Krisztusnak a ruháját ránk terítette, hanem elkezdi a mi életünket megtisztítani azoktól a dolgoktól, amik abban még benne vannak. Mert a státuszunk szent, de az állapotunk nem annyira. Tehát, hogy szenté tegyen bennünket Krisztus által. Megvéd bennünket ez az ő attól, hogy a mi szívünket elrabolja újra Sátán. Hogy visszaédesgessen bennünket Egyiptomba. Hogy visszacsalogasson bennünket a fazekakhoz, az uborkákhoz, amik olyan jók voltak régen. Aztán van az evangélium hirdetésének készsége, a papucs. Ugye az Isten nem elküld bennünket, azt mondja, menjetek erre a világra, de nem ez itt lább menjetek. Számomra ez azt is jelenti, hogy ez a készség egyrészt az, hogy beszéltünk is a szombatiskolán is róla, hogy készek vagyunk bizonyságot tenni arról a reménységről, ami bennünk van Jézus Krisztus által. Tehát ez a készség, hogy kész vagyunk bizonyságot tenni Jézus Krisztusról. Ugyanakkor az is igaz, hogy ez a bizonyságtevés engem elválaszt a világtól. Tehát ez olyan, tehát nem érintkezek közvetlen a világgal a talpam, hanem a bizonyságtevéseim által érintkezek a világgal. És a bizonyság, az, hogy készségem van az evangélium hirdetésére, az azt is jelenti, hogy Jézus Krisztus adja az eszközöket is hozzá. Hogy kinek mire van szüksége. Ugye ezek a léleknek az ajándékai. Ha a készség megvan, akkor Isten adja hozzá az eszközöket. Aztán ott van a hitnek pajzsa, ami megoldja a gonosznak minden tüzes nyilat. Jézus, az Isten világában minden hit által történik. Minden. A győzelem is hit által van. És nagyon sok, biztos is voltatok, úgyhogy jöttek a gondolatok sorba. Ha nem kell gyülekezetbe menni. Nagyon meleg van. Ez a testvér csúnyán nézett rám. Gyűlölöm a főnökömet. Az egyház nincs sehol. Mindenféle gondolatok jönnek. És elfogadom ezeket az érzéseimre, a tényekre hallgatok, vagy pedig az Isten igényére. És azt mondom, hogy én azt abban hiszek, amit Jézus Krisztus kijelentett az ő igényében. De a hitben is lehet növekedni. Emlékszem, volt egy kis történet, nagyon tetszett nekem. Volt egy medve, egy kis ketrezbe volt. Talán ismeritek, egyik napégében volt. És aztán kapott egy nagyobb kifutót, kitették ebből a ketrezből, és azt látták a gondozók, hogy a medve továbbra is ebbe a 2x2 méteres kis körzetbe jár körbe-körbe, amit megszokott. És mi is így vagyunk ezzel. Tehát Jézus Krisztus kiszabadított bennünket a mi régi életünkből, és az elején úgy vagyunk, mint ez a medve. Úgy gondoljuk, ezek a határaink. De nem ezek a határaink. Azt mondja az ige, hogy Jézus Krisztus által mindent nekünk ajándékozott az Isten. Mindent. Nincsen olyan korlát, ami megállíthatná az Istent. És ha mi Krisztusban vagyunk, akkor nincsen a korlát, ami megállíthatna bennünket. De ezt hittel kell elfogadni. És erre az Isten kicsi dolgokba tanít meg bennünket, hogy lépjünk egy kicsit, menjünk egy méterrel nagyobb kört, aztán még egy méterrel nagyobb kört. De ez a hitnek, és nem az elbizakodottságnak a körei. Ha csak azt gondolom, hogy hát igen, ezt mondta az Úr, akkor ez így van. Én voltam egyszer egy küzdöttem fejfájással, egy migrénes fejfájással, és akkor egyszer mondtam az Úrnak, Uram, te azt mondtad, meg tudod gyógyítani ezt a fejfájást, akkor most gyógyíts meg ezt a fejfájást. Nem veszek be gyógyszert, kész. Hát, jó beteg lettem, olyan, amilyen ismeritek a migrént, aki küzd ezzel, aztán fejfájás, sányás, hasmenés, teljesen tönkre voltam. Hát mondom, uram, akkor nem tudom, ez hogy működik. És egyszer, amikor ez később volt, utána pedig megyek épp a patika felé, már akartam venni a gyógyszeremet, hogy akkor most már kifogy, mert kettő mindig nálunk van, akik migrénesek mindig van náluk gyógyszer, így ebben lehessen venni. Veszek, és akkor jött a gondolat, hogy ne vegyétem most gyógyszert. Miért nem még gyógyszert? És ez megmaradt, ez az erős késztetés. És akkor éreztem, hogy most kellene nekem hitben lépni. Most, amikor az Úr odaállított egy helyzetbe. Amikor nem, én csak kiolvastam a Bibliából, hanem egyszerűen az Úr elén hozta, és megkérdezte, most? És akkor mondtam, most. És nem vettem gyógyszert. És ahogy ezt eldöntöttem magamba, egyszer jött az Istennek ez az igéje, hogy ha megtartott parancsolataimat és törvényeimet, én sem vetek lát egyet sem azokból a betegségekből, amiket Egyiptomra vetettem, mert én vagyok az Úr, te gyógyító. És még egyet mutatott, hogy az édes dolgot hagyjam el, ezt a kettőt. Én tudtam, hogy melegpont érzékeny vagyok, meg az édesség a kettő együtt teljes káóthoz. És elvettem az édességet, de jött egy melegpont a hétvégén. És imádkoztam, hogy jaj, Uram, akkor minden rendben legyen. És akkor meg jött egy gondolat megint. De miért van akkor még a táskádban a gyógyszer? Ha egyszer hitben léptél. Hát mondom, biztos, hogy biztos. És aztán adott az Úr még egy gondolatot ott akkor. Én az Úr Istene vagyok minden testnek. Avagy van-e valami lehetetlen nekem? És erre is kellett egy választ adni. És akkor azt mondtam, Uram, nincs semmi lehetetlen, és eldobtam azt a gyógyszert. És ugye még nem imádkoztam. Azért, hogy tartson meg az Úr, mint amikor jött a meleg front, és jöttek ezek a frontok, és hát nem tudom hány éve ennek. 10-15 éve. És azóta nem kellett gyógyszerbe szemben, és nem volt még ilyen. Mert ha Krisztus megszabadít, akkor szabadok leszünk. Nem csak a bűntől, hanem ha ő ezt akarja, a betegségtől is. Senkit nem akarom reklámként azt rá tenni, hogy hagyja el a gyógyszerét. Én csak azt mondom, hogy minden dolgunk hitben menjen végbe. Tehát, hogy hit által történjenek. Ne a saját akaratunkból. Ne te pusztán azért, mert valamit ismerünk. Ugye nekünk az a legnagyobb problémánk advent népnek, hogy mi mindent ismerünk. És a másik nagy problémánk, hogy nincs kapcsolatunk azzal, aki mindent kijelentett nekünk. Ugye azt mondja az ige, hogy kívül áll Jézus Krisztus az ajtón. Tehát ha Jézus Krisztusban vagyunk, ha Jézus Krisztusban mennyekben ültettetek, akkor kérjetek bármit az én nevemben, és megadom nektek. Az üdvösség sisakját is fölvegyétek. Ez a másik kedvencem, akik kerekosok voltak, azok tudják, hogy ez milyen nehéz nekünk. Én egyszer, amikor táborban voltunk, még fiatalon, még a Viliékkel annak idején, akkor valaki, valamelyik testvéret sétán megkérdezte, és neked van üdvbizonyosságod? Mondom, micsodám? Tehát én nem hallottam ezt a kifejezést. Mi az, hogy üdvbizonyosság? Hát, hogy biztos vagy abban, hogy te üdvözülni fogsz? Hát, mondom, azért nem, hát én ismerem magam, hát látom magamat, hogy milyen vagyok. Isten is látja. Hát akkor mikor? Hát én még dolgozom rajta. Az Isten még dolgoz rajtam, még kell nekem idő ebben a dologban. Tavaly kutat tisztítottunk, van otthon egy kutnának az udvaron, Jani fiammal. Létrát leengedtünk, én lemásztam, fölhúzta a létrát, és akkor tisztítottam a kutat, ő meg fölhúzta a sarat. És ez így ment. És így utólag ezen erre gondolkoztam, hogy onnan én nem tudtam volna kijönni. Ez egy olyan gödör, amiből nem lehet kijönni. Nagyon mély egy kut. Mikor tudunk kijutni abból a bűnnek a gödréből? Mikor mondjuk azt, hogy szabadok vagyunk? Hogyan tudtam én kijönni ebből a klubból? Még mikor újra leengedte a létrát, ugye, Jani fiam? Tehát amikor lent volt a létre, és megfogtam, akkor tudtam, hogy szabad vagyok. Hol van az üdvösség? Azt mondja Jézus Krisztus, én vagyok a létra. Jézus Krisztus a létra. Hol van az üdvösség? Hol van az üdvbizonyosságunk? Ott a kútban, lent, amíg állunk, a létrával, vagy már mikor kiértünk a tetején. Hol van? Hol mondhatjuk azt, hogy meg vagyok mentve? A létre alján, vagy a létre tetején? Nem elméleti kérdés, kíváncsiak a válaszra. Amikor kijövünk a kútból. Ki mit gondol meg? Mikor már megfogjuk a létrát. Igen. Én is sokáig ebbe gondolkodtam. Tehát amikor kijövünk a kútból. Tehát amikor már annyira jó vagyunk, hogy már se szeplő, se sömörgőzés nincs rajtunk, követjük a bárányt, valahová megy. Tehát, hogy ez az üdvösség. Ez valóban az üdvösség pillanata az utolsó népnek. Ez egy ígéret. De a Lator nem tartozott az utolsó néphez. A mi szüleink, vagy a felmenőink se tartoztak hozzá. Lehet, hogy mi se tartozunk majd még hozzá, már az Úr reményünk szerint hamar eljön. Akkor velünk mi van? Én is ebben erősödtem meg, amit mondtál. Hogy ahogy megfogad, tehát ahogy a létre lejött, onnan én már tudtam, hogy szabad vagyok. Mert ez a biztosíték arra, hogy ebből a kútból ki lehet menni. Krisztus a biztosíték arra. Nem a mi teljesítményünk, hogy egyre följebb megyünk a létrán, és a végén az egy fontos dolog, hogy menjünk fölfelé a létrán. Mert ez azt jelenti, hogy egyre szabadabbak vagyunk. Egyre inkább érzékeny, egyre jobban világosodik. Egyre több mindent látunk. De bárhol, ha csak megragadtam már a létrát, akkor már üdvösségem van. Én ebben erősödtem meg. És ez engem felszabadított a teljesítménykényszer alól. Arra, hogy másszak, mert nem fogom elérni. Testvérem is mondja, még nem vagyok tökéletes. Jézus nem sokára eljön, még nem vagyok tökéletes. Jézus azt, Pál is azt mondja, nem mondom, hogy elértem volna, vagy hogy tökéletes lennék, hanem amik mögöttem vannak, azokat elfelejtem, és amik előttem vannak, mászok fölfelé. Képletesen. Egy nagyon fontos dolog. A lélek kardját, ami az Isten beszéde. Ez a másik kedvencem, a lélek kardja. Amikor készültem legelőször erre a prédikációra, akkor megdöbbentem egy dolgon. Hogy ez nem az én kardom. Hogy ez a léleknek a kardja. Hogy milyen sokszor a kezünkbe vesszük az Istennek a kardját. És mi magunk használjuk. Vannak ilyen kis silabuszok is, hogy ezt meg ezt kell mondani annak, aki ezt meg ezt mondja, javultam is szeretnék ilyeneket összeállítani, de szerintem is. És úgy gondoljuk, hogy ez olyan, mint az orvosnál, hogy erre a betegségre, erre az igét kell mondani, erre a betegségre, meg erre az igét kell mondani, és akkor majd rendben lesz. Én azért szoktam imádkozni mindig, hogy Uram, add azt a kulcsot, add azt a szót, add azt az igét, ami a másik szívét meg tudja nyitni. Mert vannak zárak, és vannak kulcsok. És mi ismerünk egy csomó kulcsot, és nagyon sokszor úgy vagyunk vele, hogy próbálgatjuk ezeket a kulcsokat, vagy 5-6 kulcsunk, de lehet, hogy egy teljesen másik kulcs nyitja azt a zárat. Ez másképp van bezárva. Mert olyan titkokat őriz, amit nem ismerhetünk. És beszél valamilyen betegségéről, beszél valamiről, de igazából teljesen más problémája van. És csak az Isten tudja, mi a problémája. És az Isten tudja megválaszolni, és ő tudja ezt a kulcsot azzal az igével megnyitni ezt a szívet. Aranyalma ezüstállam, azt mondja, helyén mondott igen. a helyén mondott igen. Az aranyalma az Isten igéje. Az ezüstál. Az a helyen, az az a hely, amikor ez elhangozza. És hol vagyunk akkor mi? Hát mi vagyunk, akik ugye ezt visszük. De kell hozzá a hely, meg kell hozzá az alkalom. Ahogy készítem erre, volt egy kép előttem. Egy ilyen érdekes kép. Az volt előttem, hogy van egy gyülekezet. Tudom is, hogy melyik. És amikor egy ottani gyülekezet egy testvérnek elmondtam, akkor mondta, hogy így is van, vagy így is volt. De én nem jártam abba. És azt láttam, hogy húsos tálcán van jönnek be testvérek. És tele vannak ezek a húsos ládák, bocsánat. Húsos ládák tele vannak aranyalmákkal. És akkor két csoport, az egyik csoport ide állt, a másik meg a gyülekezet másik végébe, és középen állt egy másik testvér. És akkor ez szólt a testvér, és akkor mondta, hogy most. És akkor elkezdték dobálni egymást ezekkel az aranyalmákkal a testvérek, és amikor már mindenki kifeküdt, akkor mondta a másik, hogy jó, akkor most elég. És akkor összeszedték az almákat, összeszedték egymást, és akkor kimentek. És akkor azt láttam, hogy az volt odaírva, hogy testvérgyűlés. Tehát, hogy nem így kell az Isten igéjét használni. Nem errette az Isten. Persze ez működik ám kicsibe is, nem csak nagyba. Amikor van egy szóváltás közöttünk, ugye, akkor hamar oda mondjuk, hogy a ti szelíd lelkiségetek ismert legyen minden ember előtt. Ugye? Persze a másik serest. Visszaválaszol, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes arra, késedelmes a szólásra. Aztán jön egy újabb suhintás a lélek karjába. Ember haragja Isten igazságát, nem munkája. Aztán jön a kegyelemdef, és a másik részéről a botor vitatkozásokat kerül. És akkor elmegy mindenki a maga sarkába, és imádkozik a másik üdvösségéért. Így is lehet az Isten igényét használni. De az Isten nem ezt akarja. Nem ezt akarja, hogy ide bejöjjünk, összekaszaboljuk egymást az Isten igényével, hazamenjünk, és akkor utána nem csinálunk más, csak nyalogatjuk a sebeinket, hogy már megint mit mondott nekem ez, már megint mit gondolt róla, meg hogyan mit feltételezett az én hozzászólásomról. Azért jövünk, hogy gyógyuljunk, hogy az Isten igéje megérintse a szívünket. Hogy olyan igék hangozzanak el, amik megerősítenek, megelevenítenek, megújítanak bennünket. Már csak egy dolog maradt, imádkozván minden időben. Tehát ahhoz, hogy ha felöltöztünk és harcban vagyunk, nagyon fontos dolog az, hogy legyen kapcsolatunk a főhadiszállással. Nem elég az, hogy igazodom a mellettem lévőhöz. Hogy úgy csinálok, ahogy a szomszéd, úgy csinálok, ahogy ez a testvér, akire felnézek, mert ő jó tanító, vagy jó embernek ismertem meg, hanem legyen személyes kapcsolatom Jézus Krisztussal. Tehát amikor elhangzott egy római csatában, hogy teknős béka alakzat, azt ismeritek, ugye, akkor a pajzsokkal körbe kellett állni, felül is, és egy teknős békához hasonló alakzat jött létre, és így nyomultak előre a római katonák, hogy teljesen védettek voltak minden irányban a támadásokkal szemben. De ezt mindenkinek hallania kellett, mindenkinek meg kellett találni a helyét, és mindenkinek be kellett állni oda, ahol ezt ők kigyakorolták. Mindenkinek ezt meg kellett hallani. Én azt látom, hogy vannak, akik hallgatnak az Úrra, próbálják felvenni az alakzatot. aztán vannak a süketek, akik nem hallanak semmit, azok meg mennek azok után, akik nem hallanak semmit, másokat. És egy ilyen nagy összevisszaság van. Az utolsó népnek ez lesz az egyik nagy problémája. Ugye, ha nézzük a Tisztus példázatát, hogy azt gondolják, hogy majd mások vezetése, tehát hogyha azok után megyünk, akiket az Isten vezet, akkor jó helyre megyünk. Ha nekünk nincs személyes kapcsolatunk, nincs ez olajunk, nincs ez személyes vezetettségünk az Istentől, elég az, hogyha ismerünk valakit, akinek van, de ez nem elég. Meg kell állnunk egyedül is, lehet, hogy a börtönben, lehet, hogy itt lehet, hogy de mindenképpen meg kell tudnunk állni, és meg kell tudni maradni. Mindegyikünket személyesen akar vezetni az Isten. Van egy nyáj, és az követi Jézus Krisztust, de nem azért, mert a másikat követi, hanem azért, mert mindegyik hallja a pásztor hangját, és mindegyik a pásztor követi. Nem az előtte valónak a lábát néz, és úgy gyalogol, hanem a Krisztusnak a hangját hallja, és úgy megy előre. Ezt akarja Jézus Krisztus, hogy így menjünk előre. Van még egy, ez a bónusz, ha lehet ilyen csúnyát mondani itt, ami nincs benne ezek között. Van még egy ruhadarab, amire az elején beszéltem. Ez pedig az alsó ruha. Ezt nem említi Pál, mert hát ez rajtuk volt mindig. Amikor egyszer erről beszéltem, ott volt egy katona. Egy katona ismerősöm, és kérdeztem tőle, hogy figyelj, te mikor kaptál fegyvert? Mielőtt bevonultál, vagy miután bevonultál? Mondta, hogy hát miután bevonultam, utána adtak csak fegyvert a kiképzés után. Mert én is így voltam vele, én még voltam katona, de hát ez úgy történt, hogy bementünk a laktanyába, mindent le kellett vetni a régit, aztán bementünk egy fürdőbe, ott megfürödtünk, megtisztultunk, kijöttünk a másik oldalon, és ott kaptunk egy másfajta ruhát. És utána kezdődött a kiképzés, és amikor a kiképzésnek vége lett, utána kaptuk a védőfelszereléseket, a sisakot, a tisztulat, mindent, ami géppisztolyt, amire szükségünk volt. Az Isten világában sincs másképp. Isten nem osztogat fegyvereket megtéretleneknek. Isten az ő népét fegyverzi fel. Ahhoz először fel kell vennünk ezt a fehér ruhát. Tehát aki megtért, aki Jézus Krisztusnak adta az életét, aki innentől vele akar lenni, azt Jézus Krisztus először magához vonja, mint a tanítványokat, kiképezi őket, aztán pedig kiküldi őket. Így van velünk is. Ezért van az, hogy mindaz, amelyikünk már megkapta ezt a fehér ruhát, Isten azt akarja, hogy most már véget ért, az az egy év, az öröm megvan még, de most már hív bennünket a harcba. Hív bennünket arra, hogy ne három ember legyen az, aki itt harcol, a többiek pedig a háttérből másfele néznek, hanem hogy egy olyan katonacsapat legyünk, akik mindannyian hallgatunk Jézus Krisztus szavára, mindannyian meghalljuk a lélek hangját, akik hívben járunk, akik hívbeli döntéseket hozunk. Ezt mondja Ellen White ezzel kapcsolatban. Amire a világnak leginkább szüksége van, azok az emberek, akiket nem lehet sem eladni, sem megvenni. Emberekre van szükség, akik szívük mélyéig őszinték és igazságosak. Emberekre, akik nem félnek nevén nevezni a bűnt. Emberekre, akiknek lelkiismeretük úgy viszonyul kötelességükhöz, mint ahogy az iránytű mutat a sarkok felé. Emberekre, akik a jogért csikra szállnak, még ha összedől is a világ. Legyünk ilyen emberek. Amen.
Végezetül énekeljük el az záró énekünket, a 252-es ének első-második verszakát ima előtt, és ima után pedig a hatodikat.
most, hogy itt állunk az Úr előtt, és tényleg az Úr hív bennünket ebben a harcba, hív arra, hogy öltözzük fel az ő fegyvereit, aki úgy érzi, hogy szólt hozzá a Szentlélek, és beszeretne komolyabban állni ebben a harcba, és fel szeretné venni az Isten minden fegyverét, és ha igen mond erre a hívásra, de kérlek, emeljétek fel a kezeteket, aki szeretne ilyen értelemben megerősödni az Úrban. Amen. Amen. Nagyon köszönjük te neked azt, hogy Jézus Krisztus legyőzte Sátánt. És köszönjük, hogy új életet hozott nekünk. És köszönjük, hogy magadhoz hívsz bennünket, hogy kiképez bennünket, hogy kiküldj bennünket, hogy felhatalmaz bennünket, és felöltöztes bennünket. Köszönjük, hogy te benned van a győzelmünk, hogy te benned van az életünk, hogy te benned van a szabadságunk. És Uram, azért imádkozom, hogy minden elhatározás, hogy téged akarunk szolgálni, erősítessék ma meg a lelked által. Hogy mindazok, Uram, akik ma előbbre léptek egy lépéssel, hogy közelebb akarnak menni hozzád, megtapasztalhassuk mindannyian, Uram, hogy igen és ámen minden te ígéreted, és betöltöd rajtunk is azokat az ígéreteket, amiket sóvárokra várunk már régóta. Hogy azok a padok, és amik üresek most, azok a székek mellettünk, hogy hozol embereket, azok, akiket mi is hiányolunk, Uram. De hozol olyanokat is, akiket nem ismertünk, és mi megkérdezzük, ki szülte ezeket. Köszönöm, Uram, hogy te készítesz egy népet, és köszönjük neked, Istenünk, hogy mi ebben a népben lehetünk. Dicsőíts meg magad, Urunk, a mi életünkben is, és állunk és magasztalunk azért, hogy ilyen türelmes Isten vagy, és ilyen hatalmas Isten vagy, hogy te véghez fogod vinni ezt a munkát, és be fogod fejezni ezt a művet, és szeretnénk ott lenni veled, és szeretnénk a győztesek között együtt újonkan és dicsérni, és dicsőíteni téged, Jézus Krisztus nevében. Amen. Ideje már, hogy az államból felserkenjünk, mert most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívők élettünk. Az éjszaka elmúlt, a nap pedig elközelgett. Vessük ezért rá a sötétség cselekedeteit, és öltözzük fel a világosság fegyvereit. Amen.